ele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Mint két tojás, úgy ülnek itt a stúdióban a műsor szinte állandó megszólalói, Farkasházi Benedek és Farkasházi Tivadar, és hamarosan kiderül, hogy milyen bábjátékosként tudja segíteni a telehócipőnk elkészülését Koltai Róbert, mai szuper vendégünk. Szervusztok!
Szervusztok!
Én vagy rögtön megértek valamit, vagy soha. Ezt a bevezetőt még nem értem, de van rá remény.
Megpróbáltam utalgatni a közhangulatra, amikkel az elmúlt hetekben lehet találkozni, hogyha az ember kimegy az utcára, de hát túl vagyunk azért egy nemzeti ünnepen.
Sokan kimentek az utcára.
Most is kimentek sokan az utcára, de hát Teddy, Robert, ti is mentetek ki utcára október 23-án, és nem csak ebben az évben, hanem korábban is.
Hát talán ez a magyar történelem legfontosabb két hete, legalábbis beírta magát a világtörténelembe ez a két hét, és azon kevesek egyike vagyunk, akik még személyesen részt vettünk, és az emlékeink valóságosak. Bár én csak 10 éves és 10 hónapos voltam, de én 6 lakásban laktam addig Pesten, és 7 vidéki városban nőttem fel, mellesleg Romhányban, Hevesen, Jászkajenen, Szentesen, Farkasgyepűn, Szászón, és a 6. iskolába jártam, amikor kitört a forradalom az Újlipótvárosban, és délutánosok voltunk, és a 15-ös busszal mentem haza Kálmán utcában, amihez az e-mailt hozzárakták, és így lett Kálmán e-mail utca, Parlament mögött van, és gondoljátok akkor milyen volt kivilágítva Budapest este 6 óra után, és a Szent István körtől álltam a buszon, talán már tudtam kapaszkodni, lehet, hogy így kapaszkodtam, Balaton utca sötét, Stolár Béla utca sötét, Markó utca sötét, Szalai utca sötét, Alkotmány utca forradalom, Kálmán utca sötét, Báthory utca sötét. Leszálltam, mert még nem láttam forradalmat, sok mindent láttam, és visszamentem. Hát így láttam, és hallottam a nagy imre beszédet. Hogy miről beszélt, az nem tudom, elég unalmas volt nekem a beszéd, de utána hazarohantam, és mint Gavros a francia forradalomba körberohantam a gangot, és azt kiabáltam be minden lakásba, hogy kitört a forradalom, holnapra nem kell orosz leckét csinálni. 25-én aztán egy Csibi nevű kövér daxlit sétáltattam a Parlament előtt.
Daxlit vagy daxlit?
Daxlit, akkor még nem tudtam, hogy Tacskónak nevezik, mert a Gyöngyvirágtól Lompullásig az egy későbbi film volt az életemben, és állandóan izgultam, mert nagyon sokan voltak a Kossuth téren, és mint a horgász, hogy mindig húztam, hogy van-e kapás, hogy a daxi a másik végén van, nem, mert rengeteg ember állt, és ha valaki rálép, akkor azt érzem, tehát ha kicsi volt a súly, akkor daxi, ha nagy volt a súly, akkor egy ember állt rajta, és egyszer csak elkezdett kelepelni valamit. Ez volt az a sortűz, ahol állítólag több tíz, van, aki szerint 100-150 halott volt.
A Parlament.
Igen, igen, ott voltam, de én csak a daxlival töröttem, mert nem mertem hazamenni, csak egy élő daxlival.
Ezeket a napokat, heteket, hónapokat Sztalinvárosban éltem meg. Éppen akkor, azt hiszem, október 23 után átneveztek Dunapentelének, újból visszanevezték. Apukám sportvezető volt, labdarúgó szakosztályvezető.
Koltainak hívták, ugye?
Igen, csak ő István volt, hogy meg lehessen miket különböztetni. A Bújtor például, a Bújtor Pista állandóan azzal szórakozott, hogy apád ma nem nyilatkozott, mert ő egész életemben át, amíg nem menj nyugdíjba, sportvezető volt. És nagyon sokszor lehetett olvasni, hogy nyilatkoztak Koltai István, a Csepel szakosztályvezető is. A Bújtor köszönéskor, hogy apád ma mit nyilatkozott, de hát nem ezt akartam mesélni, hanem hogy 56-ban. Szana szét volt a család, mert apukám akkor ott Sztalinvárosban volt sportvezető, labdarúgó szakosztályvezető, és mi félig meddig leköltöztünk. És úgy jött ki a lépés, hogy a család egy része, két húgom volt, a nagyobbik húgom az lent volt anyukámmal Sztalinvárosban, és apukám elhatározta a család egyesítést, hogy legyünk együtt a nehéz napokban. Valami sportbarátja, volt egy ilyen oldalkocsis motorja, és engem beraktak az oldalkocsiba, és följöttünk október 22-én konkrétan, Izabel utca 11, szembe a mostani Magyar Színház, akkor Madách Színház is volt. Az már minden volt az a színház.
A Hevesi Sándor tér környékén, igen.
Hát,
annyira, most már az.
Annyira, hogy én ott nőttem föl. A szembe levő házba is laktunk a Hevesi Sándor térőt. Ez meg Izabella 11 földszint. És nem tudom, apukámék azt hitték, hogyha a fürdőszobába kártyáznak a nehéz napokba, akkor az véd valamitől. Közben, ha jól meggondoltam azóta, a fürdőszoba volt a legeslegközelebb az utcához, ahol lőttek ágyúval, meg minden. Ott volt a zsugaparti. Én nem zsugáztam akkor, nem volt semmilyen szenvedélyem abban az időben még.
Én már zsugáztam a békeszálló zsugatermébe reggelig, anyám mellett 7 éves voltam, beszálltam néha.
Tényleg?
Sándor Csika is oda járt zsugázni.
Hova járt a Sándor Csika?
A békeszállóba, meg a Szavolyba, Ávos egyenruhába ment egyszer be a Szavolyba, és a Péter Gábor behívatta.
Ja, mert ő bástyajátékos volt,
a Péter Gábor behívatta, de a Csikat nem akarta eltiltani, ezért bezáratta a Szavolyt, mégis Ávos egyenruhába zsugázni.
Az egy külön szám, hogy úgy érkeztünk föl, hogy másnap reggel, épp egy falat reggel, és megyünk vissza Sztalinvárosba. Na de miután akkor kezdődtek a nagy lövöldözések, ott ragadtunk. De nem volt semmi kaja otthon, és akkor apukám felhívta Liza nénit, azóta már elhunyt nagynénémet, az ő húgát, mert tudta, hogy forradalmás srácoknak a Liszt Ferenc tér 10-ben, ami most is egy jelentős nagyház, a Liszt Ferenc tér 10-be ebédet főz mindig. Tehát olyan 10-12 forradalmát gyerekre főzött a nagynéném. Na most egyetlen egy kaja van, amit egyszerűen orvosilag igazolt papírra tudom igazolni, hogy nekem nem megy le a torkomon. Ez volt a karalábé főzelék. És 10 emberre főzött a Liza néni karalábé főzelék, és azzal beállított, hogy ekkora lábossal, mutatom. Ja, van tévés.
Van, úgyhogy...
Egy ekkora lábos karalábé főzelékkel jött, de nem volt hozzá semmi köret. És jó pár napig a végére megszerettem.
A nagybátyám a Palika a Lónyai utcában lakott, akkor Szameli utca volt, és a túloldalon volt a Pék. És nem mehettek átmenni, mert a Boráros téről lőttek az oroszok, ellenforradalmároknak hitték őket, és átdobtak egy zsákot, és egy ilyen zsinóral áthúzták a kenyeret, tehát benne volt a pénz, és az oroszok azt hitték, hogy ez a mi lőszerejtegetés. Nem, beleheztetek egy sorozatot, és hozott nekem golyóélet kenyeret, amin golyó már nem volt, de lukakkal volt tele. A másik ételtörténet, én voltam a beszerző, és nagyanyámtól kérdeztem, hogy mit vegyek, azt mondja, ami van, hát mit vegyek. És én vettem porcukrot, és akkor egy leválasztott lakásba költöztünk, és anyám három féltestvére, a Bródi lányok voltak, Bródi Sándor unokái, és összejött a család egy lakásszentelőre, és Mirelit Málnát is szereztem. Mindenki elújságolt, a 11 éves gyerek Mirelit Málnát, az a fantasztikus primőrnek számított, és kérlek szépen behozta a porcukrot, mindenki rászólt a porcukorral, és utána a családi találkozó a Szobi utcai mentőkórházba folytatódott, mert amónia volt, kérlek szépen. Úgyhogy gyomormosásra vitték be az egész társaságot. A legnagyobb bánatom az volt, hogy mindenhol ott a köztársaság téren is ott voltam, ahol lehetett, elmentem, és újságokat gyűjtöttem. Valami 40 újság jelent meg mindenki. Hát addig csak 5 újság jelentett meg, 5 napilap Pesten, és az összes párt, összes újságja megvolt nekem. És november 4-e után a nagyanyám megkért arra, hogy fűtsek be a kályhával, de ezekkel az újságokkal. És mondtam, de hát nagymama, hát 2 hétig gyűjtöttem. De miután 2 világháborút átélt, és ránéztem, tudtam, hogy nem vitatkozhatom. Úgyhogy mai napig nincsenek meg ezek az újságok.
Hát azok az újságok lehet, hogy nincsenek meg, de valamit tudok neked hozni és mutatni. 2013-ban volt egy jótékonysági ára és a MUA székházban nehéz sorsú újságírók megsegítésére, és különböző szerkesztőségek hoztak kisebb-nagyobb erekéket, és főleg újságírók ültek a nézőtéren, 50-60-80 embert licitáltak ezekre, és ebből jöttek be az adományok. A Népszabadság először hozott egy könyvet, ami akkor jelent meg 1 vagy 2 éve, vagy lehet, hogy frissen, 56 nemzetközi sajtójáról. Ez akkor a boltban lehetett 1500 vagy 2000 forint, fölment a licit, mert az emberek segíteni akartak, 12-13-14 ezer forintra, a sokszorosára. És utána fölmutatták ezt az albumot, hogy hoztunk egy ilyen albumot is, ez a Népszabadság archívumából 56 nemzetközi sajtója. 80 újságíró ült a teremben, és szégyeltem magam, amikor én tudtam ezt megvásárolni a zseppénzemből 5000 forintért. Tehát körülbelül a harmadáért annak a friss könyvnek, ami egyébként minden boltban kapható volt. Ezek azok az újságok, amikből egyébként sajnos az AVH is dolgozott, és azonosították be az embereket, hogy ki hol volt és mit csinált. A Life-nak a 100 oldalas külön száma benne van, csak fotók és beszámolók. A másik legbővebb az a Parimács. Kitakarta a kézigránátos lány szemét, mert ők már pontosan tudták, hogy ne legyenek beazonosíthatók az emberek, és van benne egy fantasztikus oldal, csak óvatosan kell kinyitnom, mert nagyon régi papírok, ez az Európa jelent meg két oldalon. Ez a Margit híd, Pesti hídfője, a háttérben a Fehérházzal, itt vonult tegnap a békemenet, és hát nem tudom, hány orosz tankot lehet megszámolni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ez legalább 10 orosz tank.
És nézzétek meg az embereket, hogy milyen nyugodtan sétálnak, olyan, mintha korzozzának, szomorú emberek sétálnak, mint egy Tar Béla film.
Minden eddiginél többen voltak, számolt be a békemenetről az M4-es sporthíradó. Soha nem voltunk ilyen sokan, posztolta Orbán, majd később egy újabb bejegyzésben már támpontot is adott hozzá, kétszer annyian voltunk. Beszédének legfontosabb mondata talán ez volt, akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem.
Tegnap reggel 10-től este 9-ig az utcán voltam, jártam a várost.
Bocsánat, szabad ne feledd, mert hogy pénteken veszük fel ezt az adást, tehát amikor
tegnap 23-án. 9-től volt a békemenetnek a gyülekezője, 11 volt meghirdetve az indulás, fél 11-kor iszonyatos dugó volt még az Árpád hídon, Pestről mentek át Budára a buszok, ott le is volt zárva, csak őket engedték onnan dél felé, de akkor a dugó állt össze miatt az Árpád hídon, hogy kb. 20 perc volt csak az Árpád hídon átjutni, tehát nagyon sokan eleve késve értek oda. A legérdekesebb ebben az volt, hogy minden buszon volt egy szám. Később megtudtam, hogy ez ki hova parkol, és 780-valahányas volt a legnagyobb szám, amit láttam, ami azt jelenti, hogy legalább 800 busszal hozták fel az embereket. Hogyha számoljuk a buszoknak a kapacitását, hát minimum 50 ember, lehet, hogy 100 ember, tehát 50 ezer fölötti embert hozhattak.
Nagyon kiszerkeztettek egy pár éve, mert elneveztem őket buszmagyaroknak.
Most abszolút ez volt. Utána odaértem a Kossuth térre, az előzetes hírek szerint a sajtót oda nem engedik be, simán besétáltam, senki semmit nem kérdezett tőlem, és hihetetlenül laza volt oldalt, tehát nagyon rosszul csinálták, hogy maga a Kossuth tér az a színpadról nagyon sűrű volt, az oldalai azok borzasztó lazák voltak, és nagyon sokan szorultak be az Alkotmány utcába. Egy órás műsor volt Orbán Viktor beszéde előtt, helyenként egyébként elég tisztességgel megcsinálták, bár azzal a szóval kezdődött, hogy valaki elkiáltotta magát, hogy a színpadon, hogy Péter, már fogtam a fejemet, hogy már megint Magyar Péterreznek, már az első pillanatok, ez nem kiderült, Mansfeld Péterről volt szó. Ebből az egy órás műsorból, aki nem ismeri a történelmet, az azt a képet vonhatta le, hogy 1956-ban Magyarországon egy polgárháború volt, ahol magyarok árultak el magyarokat, az AVH mindenkit bebörtönzött, megkínzott, fölakasztott, és az oroszok itt sem voltak. Körülbelül 4 óra 20 perc telt el a műsorban, amikor ugye homlokomra csaptam, én még egyszer nem hallottam az orosz, a szovjet és a ruszki szavakat, és onnantól már kifejezetten úgy néztem, hogy elhangzanak-e, igen, elhangzott egyetlen egy alkalommal. Egy óra alatt ebben a műsorban az orosz, ruszki, szovjet szavak egy alkalommal.
Viszont a Brüsszel 21-szer.
De az már Orbántól.
És Ukrajna 16-szor.
Hát, mint tudjuk, ugye a második ukrán front jött be 56 őszén.
Bejött Orbán Viktor a színpadra, és elkezdett a közönség viktorozni. Viktor, Viktor, Viktor. Meddig tartott a viktorozás?
Hát egy percig.
Kevés. 4 perc, 42 másodperc.
Tippelj te is, Robi.
4 perc, 41 másodperc.
Nem, 12 másodperc.
Ja,
hoppas. És vége volt, és nem ő intette.
Na de hát olyan celebek vezették fel a műsort, mint
Nem volt, hogy azt is fontosabb közülük.
Hogy hívják őket?
Radics Gigi és Curtis elénekelte a szabadságra.
Zoltán Erika biztos, aki szerelemre született, Múj Enikő, Kiki, olyan nevek, hát csak értük kimegyek.
Volt egy nagyon édes jelenet. A Kossuth téren egy csomó épületet felújítanak, és ezek között van egy civil ház is a Kossuth térnek az északi oldalán, és egy hatalmas fém állványzat van fölhúzva, és Orbán beszédek közben egy gyerek egy, nem tudom, hogy kalapáccsal, vagy francia kulcssal valami jól szól, és ritmusra elkezdte ilyen ritmusra verni a vasoszlopokat, és elkezdett aztán kérdeni, hogy ruszkik haza, ruszkik haza. Mi volt a fideszes közönség reakciója?
Hát fújjon, nem őt emelték ki?
Kifütyülték, hogy merik ruszkik hazázni. De felháborodottan eltorzult arccal fütyültek és örgyöntek, akik közel álltak hozzá. Orbán a beszéd egy pontján abba kezdett bele, hogy beszélnünk kell a fiatalokkal is. És akkor nagyon elkezdtem figyelni rá, hát őket úgy hívják, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége, lehet, hogy jövőre már Öreg Demokraták Szövetsége néven fognak indulni, hogyha ilyen távolságból beszél a fiatalokról, és a következőt mondta utána, idézem szó szerint, más világ lett, a valóság helyét digitális és virtuális terek foglalják el, nehéz tudni, mi a manipuláció és mi a valóság. Van-e még valóság egyáltalán? Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok. Az utolsó mondatát leveszem, az tökéletesen megállítja, és azzal kezdte a beszédét, hogy a világűrből is látszik. Utána azt mondta, hogy soha nem voltunk még ilyen sokan. Mikor tette ki ezt a bejegyzést? Amikor elindult a békemenet. És még nem tudod, hogy hányan vannak, mert semmit nem látsz, nem tudsz mérni, nem tudsz tömeget számolni, semmit. Tehát 11 órakor tette ki, hogy soha nem voltunk ilyen sokan, ő már előre tudta.
Bence, mert ha nagyon akarod tudni, akkor tudni fogod. Nem, tehát ne zavartasd
meg. Ne légy igazságtalan, mert én például nagyon örültem, mert végre a Fidesz összes fiatalját megismerhettem személyesen, mert ott ültek mögöttem mind a 20-an. Oda volt terelve 20 fiatal, hogy lám, milyen fiatalok vagyunk.
Utána közölte, hogy kétszer annyian voltunk. Nem átvette valakitől, ő saját maga a saját Facebookjára tette ki. Átvehette volna, mit tudom, Vitályos Eszternek a bejegyzését, aki szintén kirakta ezt a Mencerét. Átvette, nem másét vette ki, ő tette ki, hogy kétszer annyian voltunk. Egyetlen probléma volt a mellékelt képekkel, hogy a Hősök terét még napsütésben mutatták. Egy másfél órával Magyar Péter beszéde előtt, amikor az emberek még bőven vonultak, és az oktogonnál sem járt a közepe, esett az eső, és szürkület volt. Tehát nagyon lebukott, hogy hosszú órákkal korábbi képet rakott ki, sőt, kitett egy köszönő képet is, Jó volt veletek címmel. Mi látható a képen? Orbán Viktor háta és tarkója. Egy az egyben az 1990-es MDF plakát a Tovarisi Konyec, csak a kalap hiányzott a fejéről, meg a felirat a hátáról.
Azért ne éreztük a ház elejét, annyit ért, hogy kétszer ennyien voltunk. Azt nem mondta, hogy minél. Tehát lehet, hogy kétszer ennyien voltunk, mint a Salzburg-Fradi meccsen a nézők.
Hát az ELTE-nek egy kutatócsoportja mérte, hogy hányan voltak.
Én előtte mondtam neked a számokat, mielőtt ez kijött. 88 óta járok tüntetésekre, már a falurombolás elleni első. Az volt az első komolyabb tüntetésem 14 évesen. Voltam eddig 150-200 tüntetésen, tehát nagyon megtanultam becsülni a számokat. A Kossuth téren lehettek körülbelül 50 000-en, mert nagyon laza volt. Tehát voltak ilyen 20 méteres lukak a kordonok szélétől, van ott rengeteg zöld terület, amik nagyon lazák voltak, az emberek hemperegtek a fűben, és elláttak a tőle 20 méterre állók feje fölött a kivetítőkig. Tehát az körülbelül 50 000 ember lehetett, viszont miután nagyon rosszul engedték be az embereket a térre, körülbelül 20-30 000 ember beszorult az Alkotmány utcába is, ahol több száz méter hosszan álltak azok a szegény vidékiek, akik fölbumcliztak Budapestre 4 órát, vagy visszabumcliznak 4 órát, azért, hogy 300 méterről vagy 200 méterről lássanak egy kivetítőt és halljanak hangosítást. Ott lehettek még 20-30 000, tehát körülbelül 80 000 lehettek. Ha a Hősök terét veszem, nagyon sokszor körbejártam a teret, hogy mennyire van tele. Tényleg, mint konzervben a halak, úgy álltak az emberek. A Nagy Imre újratemetésre mondták azt, hogy 200 000 voltak a Hősök terén. Ez lehetett körülbelül 120-150 000 ember a Hősök terén, amennyire sűrűen álltak a közepén, és amire egy kicsit lazult a szélén.
Elismertek az eltések, 160-170-et mondtak, és a Kossuth téren...
És még rengetegen álltak az Andrássy úton, a kivetítőknél, Tehát én korábban mondtam ezeket a számokat, hogy 160-180 lehet a Magyar Péterék, és körülbelül 80-85 ezer a békemenet.
Ha azt mondtad, hogy keveset emlegette az oroszokat Orbán Viktor, 1989-ben annál többet, de az ellenforradalmat forradalomnak nevezni nem lehetett, de hogy lehetett szóba hozni? Egy nagyon emlékezetes kaposvári előadás, a Mara halála, amelynek a végén azt hiszem a Máté Gábor sírva felmutat egy kocka követ, és a háttérben a Korvin közt látjuk. Ez azt hiszem a 70-es évek végén lett bemutatva. De a rádiókabaréban is szó volt az oroszokról, és ezt neked köszönhetjük, akkor én fulajtár voltam a műsorodban, de egyszer egyedül azt hiszem Szentessel léptél fel, és elmesélted nekem, hogy mi történt. Megkérdezték tőled, hogy meddig vannak itt az oroszok.
Most itt vannak. Egyébként nem felejtem el a kérdezőnek a gúnyoros tekintetét. Most itt vannak, aztán egyszer csak hazamennek. Egyszer csak hazamennek. Na és erre kitört egy óriási vastag.
Ezt elmesélte Robi nekem, és elkezdtem gondolkodni, hogy hogy lehet ezt becsempészni a szilveszteri rádiókabaréban.
Mert ez egy megtörtént pillanat
igen,
volt ezen a
felépés. Azt hiszem 1985-ben történt, vagy 84-ben talán, és soha nem volt bekészített kérdés illetékes elvtárshoz, mert tényleg improztál, és néha nem is emlékeztél arra, hogy mit mondtál, és azt találtuk ki, hogy a bekészített kérdés az volt, hogy mikor mennek haza az oroszok Afganisztánból.
Igen. És akkor erre finomítottuk. Hogy ez mit jelent?
Igen.
Hát azt jelenti, hogy most ott vannak.
Igen.
Aztán egyszer csak hazamennek. Egyszer csak hazamennek. Szóval ez volt a...
Na most az a taps 4 percig tartott utána. A Közgazdasági Egyetem kollégiumába vettük föl. Így lehetett ezt belecsempészni a dologba.
Minden meghasonlott, és a népivel szembefordult vezetőnek eljön a kádári pillanata, és mind maga dönti el, hogy ezt időben félreállva a saját dolgozószobája magányában éli át, vagy megszégyenülve a nyilvánosság előtt. A magyarok többsége tudja és érzi, hogy 36 évvel 1989 után jobb lenne nem egy újabb nemzeti sors tragédiáig húzni azt, amikor a lelkünket méreganyaggal kínzó új kádár a lelki ismeretével elszámol majd. Mondta Magyar Péter a Hősök terén, ezzel folytatva. Nem a magyar emberek állnak szemben a magyar emberekkel, hanem 3-4 ezer politikus bűnöző vagy oligarha túlszulejtette a magyar társadalom egy jelentős részét.
Mielőtt erről beszélünk, akkor ismét robizzunk egy kicsit, mert a 87 végi szilveszteri műsorban becsempésztétek a Kádárt a Verebessel, özönvízelvtársként, amikor... Vízözönelvtársként, bocsánat. Igen, amikor gyakorlatilag lemondattad a Kádárt, azt mondtad, hogy...
Utánam a vízözönelvtárs.
Ezek után a katonaság politikai főcsoport főnöke feljelentett minket, és engem a Lakatos elnőhöz behívszak raportra. Még sose jártam a fejházba raporton.
A pártközpontba.
És kérlek szépen, és a Lakatos elnő nagyon leszúrt, és én alig vártam, hogy kint legyek a kapun. Elmondta, hogy ő szereti a viccet, csak nem érti. Lehet, hogy fordítva mondta. És hivatkozott erre a feljelentése, ami miatt később ki is rúgták a hást a rádióból, és ez volt aztán az utolsó szög a koporsójában, és én alig vártam, hogy kint legyek az utcán, és akkor olyan volt a belépő cédula, hogy alá kellett íratni, ahol voltál, hogy valóban ott voltál, és le kellett adni, és ellenőrizték. És én boldogan odaadtam annak a kapuőrnek, és aki mindegy ilyen, mint a Napolónak ez a núbiai testő így némen állt, és így fogta a cédulámat, és így visszafordultam hegyként, hogy már félig meddig kín vagyok, hogy mi a probléma. Azt mondja, én már régóta állok ide, ilyet még nem kaptam. Mondom, hát a kilépő cédulám is, tudod, mit adtam neki? 500 forintot, ami akkor új volt, és azt mondja, még senkit nem kaptam borvalót, hogy innen kitette a lábát. Úgyhogy akkor ezt tettük a műsor végére, és a hás könyörgött, hogy a feleki kamin legyen a vége, hogy ember lesz az én kis unokám, de ragaszkodtunk hozzá, hogy a himnusz és a szózat előtt ez legyen a utolsó mondat, és egy év múlva aztán ezt is csak hazament a Kádár is.
Tegnap a Hősök terén sétálva azért volt egy nagyon fontos tanulság. Sokkal előtte az ellenzéki tüntetéseken mindig dühös embereket láttam. És itt most ugyanolyan felszabadult, nyugodt, nem véletlenül ez a szlogénje, nem félő embereket láttam, mint tavaly februárban az influencer tüntetésen. Tehát igazából a közhangulat az ott fordult át, hogy az már egy annyira felháborító ügy volt, hogy az emberek már nem féltek kimenni és kiállni valami mellett, és ugyanezt láttam a Hősök tere, az ennyiből is egy jelképes helyszín volt, és a kettőt összehasonlítva azért az óriási különbség, hogy valaki ácsoltat magának egy 30 méter mély, 40-50 méter magas, nem tudom, hogy milyen széles színpadot, amire felsorakoztat boldog-boldogtalant, aki szívesen jön, vagy éppen muszájból, és a másik helyen pedig egy ember áll egy akkora színpadon, mint ez az asztal, és beszél másfél órán keresztül, úgyhogy az uhogó esőbe. Egy óra után elkezdtem körözni a téren, hogy na, oszlik-e a tömeg, és nem. Egy ember nem mozdult el onnan, másfél órát beszélt szakadó esőben. Viszont volt tegnap még egy esemény Budapesten, csak nem tudtam megfejteni, hogy hol. Hát hol volt Budapesten Puskás mezőköves meccs? Nem, mondjátok meg ti, de miközben mentem át az egyik
hát a Fradi játsz a Salzburgba, szurkolók nélkül.
Nem tudom, de én miközben mentem át a Kossuth térről a Hősök terére, a Balcsi-Zsilinszky úton egymás mellett parkolt a Puskás Akadémia busza és a Mezőköves Zsóri FC busza. Tehát gondolom valami felkészülési meccset játszottak.
Az lehetett, igen.
A Bazilika volt hozzá közel, meg az Akvárium klub, tehát...
Hát még egy-két gültesz pillanatot. A Márai verset, 56-ban szokták a Márai versét, híres versét szavalni, és amikor az a sor volt, hogy angyal, vidd meg a hírt az égből, akkor fölnézett a színész, aki szavalta a szoborra, de nem volt ott a Gábriel arkangyal, amit elvittek restaurálni, kérlek szépen, és hogy azért bíráljam is Magyar Pétert, azzal kezdte, hogy 56-ban volt 9 éve, hogy vége volt a világháborúnak, hát elég könnyű kiszámítani, hogy inkább 11 éve, és érdekes volt, hogy a beszédben zsebrádióról beszélt. Most én nem tudom, én szerintem 56-ban nem volt még zsebrádió. Volt zsebrádió? Egy zsebrádióra emlékszem, a Kolter Robinak a zsebrádiója, ahol állandóan
totómeccseket
hallgatott, és elhatároztuk, hogy elviszük a gyerekeinket két hosszapa kirándulni, és a Robi akteleket nézte ki, Kaposváról akteleket, amely az ország két legtávolabbi pontja, elmentünk aktelekre, megnéztük a cseppkőbarlangot.
Te is ott voltál.
Ott voltam.
Igen, és utána visszafelé, azt mondja a Robi, olyan 70 kilométerre Pest előtt, még nem volt az M3-as, azt mondja, hogy éhes vagyok, álljunk meg. Mondom, Robikám, egy fél órája ebédeltünk. Azt mondja, rosszul ebédeltem. És be kellett újra menni vele ebédelni valami csárdába, ahol elővett a zsebrádióját, hogy kidukkolja a 9 találatát, amire nem kap pénzt.
Az egy dolog, de mi kaptunk újra kaját a fiaddal. Arra sem hiszem, hogy rántott hús volt káposztasalátával, és hát meg akartunk várni vele. És a végén jéghideg volt, mire hozzákeztünk egyáltalán.
Csak a meccset. Na most az volt az érdekes, hogy úgy volt, hogy elmegyünk aktelekre, visszajön Pestre, és a fiát, aki Kaposvárra járt iskolába, felülteti a vonatra. Csak lekéste a vonatot, erre levitte Kaposvárra a fiát, és visszajött Pestre, ezt kiszámítjátok, ez több mint 1000 kilométer, ez 1100-1200 kilométer, ő vezetett, és beesett az ajtón a forgatás, az András fejnek a nagy generációját akkor forgatták, és aznap délelőtt volt Udvaros Dorottyával az ágyjeleneted.
Igen.
Hogy sikerült ez az ágyjelenet?
Köszönöm, jó.
Milyen egy ágyjelenet filmezéskor?
Hát az elég kínos. Akkor elküldik, akinek nincs ott dolga.
Jutka nem volt féltékeny?
Nem beszéltük meg, hogy mit forgatok.
Ugye a rádiókabar éven ismertük meg egymást, és utána rám kiabált a zügető második helyéről, és akkor kiderült, hogy mind a ketten lóversenyezünk, nem igen tudtuk egymásról, és olyan szomorúan ült, és kérdeztem, hogy hogy mi a probléma, hát ő megvan mind a két befutott, azt mondja, igen, de az összes variációt megjátszottam. És a
kicsivel többbe került, mint hogyha...
Igen, és a Jutka óvta őt a lóversenytől, és talán először másodszor találkoztam a Jutkával, és a Sluszkulcsomon egy zsoké volt. És a Jutka ránéz a Sluszkulcsomra, amit én hülye elkezdtem lóbálni. Nem tudom, lóbáltam a Sluszkulcsot.
Akkor még ez volt a szokásod.
Igen,
hogy...
igen, és azt mondja, mi ez, Pinocchio? Híres szerepe volt Kaposváron, és én tudtam, ha azt mondom, nem ez zsoké, akkor lebuktam, de ha azt mondom, hogy igen, ez a Pinocchio, és látja, hogy zsoké, akkor szintén lebuktam, hogy én titkom a lóversenyt, és az Isten nem mossa le rólam, hogy mi lóversenyhaverok vagyunk, és én csábítom a lóverseny a Robit, és tudod, mit válaszoltam? Olyasféle. Visszatérve Magyar Péterre, a végén azt mondta, ha megengeditek, lejövök közétek. Ez nem nagyon tetszett ez a mondata, hiszen a mennyből az angyalba is az van, hogy eljött hozzátok, ugye, és nem lejött hozzátok. De hát fantasztikus volt ez a sok ember. Most biztos mind a két fél győztesnek hirdeti magát, de hát ég és föld a kettő.
Én azt várom erre, amit mondtál, hogy mikor lesz majd egy olyan politikai szereplő Magyarországon, aki egy ilyen beszéd után bead egy ilyen body surfot, mint a rockstárok, hogy így szépen beugrik a tömegbe, és akkor vigyék végig. Az megkapja az X-emet, aki ezt megcsinálja.
De én nagyon, nagyon szívesen hallgattam azt a 15 éves kis srácot, aki beszélt ottan, Bencének hívták, és te jutottál eszembe, mert 15 évesen, ahogy az előbb mondtad, ott voltál minden fontos helyen, ami akkor történt. Ez volt a te rendszerváltásod. Gondoltad volna, hogy 36 évvel rá ilyen hangulatban leszünk?
Nem gondoltam, hogy szükség lesz-e. Tehát én a rendszerváltásnál meg voltam győződve arról, hogy ekkora tüntetéseket a büdös életben nem fogok többet látni. Na most ez megdőlt, mert idén már két nagyobb is volt.
Akkor léptél be a Fideszbe, ugye?
Igen, 89-ben. Korkedvezménnyel tudtam belépni. Még 3 számjegyű volt a tagkönyvem, a számára már nem emlékszem, hát a Bájer Zsolti az ugye 1 számjegyű, azt tudjuk, de
a nekem... A híres ötös, igen.
Tehát én még a 3 számjegyben voltam, sőt, kongresszusi küldött is voltam, amikor a Feneketlen tónál tartott a Fidesz kongresszus, és a Szájer Jóska fehér atléta trikóban, Hózent Rógerben és egy csákóval a fején vezette.
Már ott gyanús lehetett
a kongresszus. Nem ott lett gyanús, hanem 2 éve később, amikor eltörölték a belépési korhatárt. Tehát én már 17-18 évesen azt pontosan tudtam, hogyha itt fellazítják, és mindenkit beengednek, akkor ennek nagyon komoly célja lehet, és nem feltétlenül az, ahogy ez az egész indult. Tehát én akkor hagytam ott.
Felvezetném a Robit egy Tisza gyűlésre, de előtte elmondanám, hogy én egy nagyon érdekes osztályba jártam, mert a Sólyom Altában, hogy a fiába jártam egy osztályba, a Spiróval, és a Kisajk is ugyanabban az iskolába járt, és a magyar tanárnőmet Tamási Lajosnénak hívták, az ő féje volt a Tamási Lajos, aki írt a Piosa Véra Pesti utcán című verset. Ez egy nagyon híres vers volt, és miért nem Vörös volt Bence a címe? Miért Piros? Mert Pirosnak hívták a belügyminisztert, aki eredetileg Hentes segéd volt. Csak 4 sort: Pirosa Véra Pesti utcán munkások, ifjak, vérez, Pirosa Véra Pesti utcán belügyminiszter, kit lövetsz, és utána évekig nem volt állás, és a Wikipedia szerint a felesége tartotta el. Most képzeljétek el a Tamási Lajosnét, aki a Spiró és a Farkasházi tanítatásából tartja el a férjét, hogy mekkora létszakított ezért le. Utána elhatároztam, hogy soha többé nem tanulok oroszul, akkor csak 2 hete tanultunk oroszul, és aztán osztályfőnöki intőt kaptam, mert 7-es voltam, és amíg kint sétáltak a többiek, néhány osztálytársamnak a könyvét beletett, orosz könyvét beletettem az akváriumba, de nem csináltak belőle politikai ügyet, csak azért kaptam intőt, mert megdöglöttek tőle a halak. Na, azért vezettem föl, mert te énekeltél egy Tisza összejövetelen, egy dézsdalt.
Igen, a Legyen úgy címdalt. Ennyi embernek egyszerre még nem léptem föl. Nagyon jó érzés volt énekelni. Arra viszont nem számítottam, hogy este fele ért véget ez a tüntetés, ahol a Legyen úgy című dalt énekeltem. És késő este, szóval ennyien még férfi WC-ben nem gratuláltak nekem. Abból éreztem, hogy ezt nagyon sokan nézhették, mert nagyon kellett már pisilnem. Mentünk Bródi Estre a Erkel Színházba, 1800 néző volt, hát abból 900 mind a férfi vécében, és gratuláltak a dalhoz. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felém, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, és akkor láttam magam előtt azt a 80-100 ezer embert, akik ott voltak a déli pályaudvar melletti parkolóba.
Még egy történetet a Robiról, mert én gyűjthettem össze illetékes elvtársnak a kérdéseket. És abban az időben ő nagyon sokat játszott Kaposváron, és a Mikroszkópon volt egy önálló esse, aminek én voltam az asszisztense.
Nem, együtt léptünk föl, ne szerintem.
Robikám az ország 1200 színészéből.
De te rád jöttek be.
Tudom, 1200 színészéből megpróbáltál felhozni engem az 1180. helyre.
Nem sikerült.
És kérlek szépen, két előadás volt, mert nehéz volt a Robit egyeztetni a rengeteg kaposvári előadása miatt.
Tehát, hogy egy este volt két előadás.
Délután egy este. És délután kérdeztek valamit, és az levegőben lógott a kérdésem, mert nem emlékszem, és este ugyanazt megkérdezték. És én újra feltettem a Robinak a délutáni kérdést, amire lecseszett engem, hogy ne beszéljünk egyszerre, meg miért racsolok. Ezt mindig akkor szokta csinálni, amikor spekulál is jár. Az volt a legérdekesebb, sose vágtuk ki, ami gondolkodik, hogy nem csípőből válaszolt, hanem ahogy jött a válasz. És kinyögött egy nagyon jó válasz, de más, mint délután. És nagy tapsot kapott a Robi, mondta, hogy én is hajoljak meg, mert én is ott álltam mellette, és megyünk le, és a fülébe súgom, mondom, Robi, nem emlékezte, hogy mit mondtál el délután, mert így felvont a szemöldöket, és azt mondta...
Nem mondom kétszer ugyanazt.
De nem, neked.
Igen.
Tehát, mert én is közönség voltam neki.
Igen, de te már hallottad. Téged akartalak meglepni.
Igen, igen.
Ha már meglepetés... Vladimir Putyin és Donald Trump Budapesten fog találkozni. Vladimir Putyin és Donald Trump nem fog Budapesten találkozni.
Hát szerintem ez tökéletesen meg van fogva ez a hír.
Van még két matematikai lehetőség, hogy Vladimir Putyin és Donald Trump Budapesten fog nem találkozni.
Nem Vladimir Putyin és nem Donald Trump fog Budapesten találkozni.
Hibátlan.
Egy nagyon érdekes dolog jelent meg az MT-be. Szó szerint nem gondolja, hogy egyfajta arcú csapás, hogy Donald Trump és Vladimir Putyin úgy találkozik Budapesten, hogy nem lesznek ott európai vezetők, kérdezte egy riportert a Finkaja Kallaszt, aki ezt felelte. Nos, én azt szeretem volna, ha Volodymyr Zelenszky elnök találkozik Putyinnal, mert valójában nekik kell megegyezniük ebben a kérdésben. Az MT ezt így adta közre. Kicsit arcú csapásnak érzem, hogy Donald Trump, amerikai elnök Budapesten találkozik Vladimir Putyin orosz elnökkel, miközben nincs ott egyetlen európai sem, mondta Kaja Kallasz, tehát az MTI a szájába adta a kérdést a Kaja Kallasznak, amit boldogan lehozott az összes kormánypárti orgánum, nem tudom, újságnak nem nevezném, és a Mentze is büszkén mondta, hogy megszólalt a háborúpárti Brüsszel arcúcsapás Trump és Putyin budapesti találkozója. Ezt mondta Kaja Kallasz, brüsszeli külügyi főképviselő. Többen lehozták ezt, de azok mind korrigáltak, azok a független lapok, kivéve ezeket a kormánypárti lapokat.
Orbán Viktor, tudom neked idézni a tegnapi beszédéből. Nehéz tudni, mi a manipuláció és mi a valóság. Van-e még valóság egyáltalán?
Mert abból nekem egy picit gyanús lehetett volna, hogy ez a találkozó ez mégsem fog megvalósulni, hogy egy héttel ezelőtt Huffington Post újságírója rákérdezett a Fehér szóvivőjénél, hogy ki javasolta Budapestet a mostani csúcs találkozó helyszínéül.
Anyád javasolta.
Bárján Zsolt beszivárgott.
De megkérdezték a Fehérház sajtótitkárát is.
Aki azt mondta, hogy?
Anyád.
Megerősített a hét. De akkor hagyd mondjak két mondatot Magyar Péter szövegéből, ami nagyon tetszett nekem. A Kádár kapcsán azt mondta, hogy a történelem nem felejt, a történelem csak vár. És ugye az 56 igazságára 33 évet kellett várni, És nagyon dicsérte a 89-es Orbán Viktort. Csak hogy ez az Orbán Viktor nem hős volt, hanem egyszerűen ellopta a sót, mert azok az emberek nem mondták ki, akik 33 évig nem kaptak útlevelet, kirúgták őket az állásukból, halálra ítélték őket, életfutiglanra ítélték őket, gondolok Mécs Imére és Göncz Árpádra, és egy közmegegyezés volt köztük, hogy nem emlegetjük az oroszokat, mert már megkezdték a kivonulást, hogy nehogy abban maradjon ez a folyamat. Tehát Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy Orbán kimondta mindnyájunk vágyát. A fekete doboztól tudtam meg, az Albert Mártitól, hogy a beszéd előtt néhány nappal bement a fekete dobozhoz a Viktor, és megnézte magát néhány felvételen, és kérdezte tőle a Márti, hogy hát mi nézed meg magad? Az, hogy milyen legyen a szakállam. Tehát úgy készült
el a borostája.
Hány napos legyen a borostája. Tehát úgy készült erre a nagy leleplezése, hogy ez egy kicsit meg volt játszva. De még egy mondatot, ami számomra nagyon fontos volt, amit mondott Magyar Péter. Tehetetlenül figyeljük, hogy Washington és Moszkva a fejünk felett kacsint össze. Már nem tudom, hogy ezt is áttette 56 után, én szerintem a máról beszélt. És a legnagyobb tapsot a beszédével Ruszkik haza. Azt kapta.
Amit a másik téren kifütyültek.
Igen, igaz, de amikor a mocskos Fidesz elhangzott néhány ember szájából, rögtön rábeszélt és nem hagyta, hiszen pontosan arról beszélt, hogy reményei szerint áprilistól egy új Magyarország következik, amelyik békés lesz, és nem egymásba keresi a hibát a két fél. Értve alatta a választókat, azt mondta, hogy mit mondott, hogy 3-4 ezer
oligarha és politikus bűnöző ejtette túszul a magyar társadalom jelentős részét.
Igen.
Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. Gratulálunk neki.
A Hócipő címlapját mutatnám. Örülj Magyarország, és az aláírása pedig...
Nem irigylem azokat a diákokat, akik most a sátántangot ugyanúgy filmen akarják letudni, mint a kötelező olvasmányokat.
Tarj Béla látható itten alul, aki 7,5 órás a sátántangó. Sose viccelődtem, hiszen a ring nettó 15 óra, és én Nagy Wagneres vagyok. Melyik volt az első játékfilmje, nagy játékfilmje Tarj Bélának? 1982 panelkapcsolat főszereplője.
Pogány Judit és Jó Magam.
Kérlek szépen, erről a díjról csak két dolgot írtam fel. Németh Szilárd, remélem, hogy Vas Albert, Nyílő József és Tormai Cecil is méltó elismerést kap. Annyit mondanék erről a díjról.
A Németh Szilárd díjjal már megkapták, tehát az, hogy a szájukra vette őket.
Igen, igen. Hát szélsőjobboldali körökben elég sok elismerést kap ez a három ember. Én 2002-ben megálmodtam Kertész Imre Nobel-díját. Ugye általában mi lovisok vagyunk, és Nobel-díj esetében nagyon ritkán nyernek a favoritok, és én valahogy megéreztem ezt, és kérlek szépen, a Kertész Imre az irodalmi hagyatékát Berlinre hagyta. Az özvegye halál előtt 10 nappal a Schmidt Mária ügyesen elórozta a Kertész Imre intézet számára, itt van a Klubrádióval szemben. Csak hogy Esterházy Péter irodalmi hagyatéka, Nádas Péter irodalmi hagyatéka és Konrád György irodalmi hagyatéka is Berlinbe került, Krasznahorkai László pedig a napokban úgy tudom, hogy Bécsre hagyta az irodalmi hagyatékát. Tehát ez egy olyan ország, ahol ezek a kiváló írók nem merik biztonságban érezni a hagyatékukat. Egyébként Bencsik Gábor ezt mondta előtte, ahogy a Nobel-díjért való türelmetlen átsingozásában hozzá szocializálódott a nyugat-európai liberális irodalmi elithez, és lebutítva visszamondja nekik a Magyarországra vonatkozó közhelyeiket, szégyenletes. De hát miért mesélek én Bencsik Gáborról, amikor Örülj Magyarország, ez a Hócipő címlapja. Sokat gondolkodtunk, hogy ez legyen a címlapja, vagy ez legyen a címlapja, de 2-0 ezt választottuk a Bencével. Olvasd fel a hátlapját.
Éljen az orosz és amerikai elnök örök és megbonthatatlan barátsága, éljen tovább is Orbán Viktorovics, aki a világbékét elhozta hozzánk.
Nem fért alá Bonc Gézát szerettem volna idézni, aki 25 éve halt meg, az 56. születésnapja után egy nappal. Volt egy híres szám, amit a rádió pártitkára a szilveszteri kabaréból a farsangi fánkba számüzött, amit tized annyian se hallgattak meg. Ebben volt egy ilyen mondat, hogy éljen a megbonthatatlan konzerv.
Ha már művészet, akkor a végére egy picit könnyedebb. Mert hogy 2,5 milliárd forint közpénzből készült az 1242 a Nyugat kapujában című film, amely úgy írja át a tatárjárás történetét, hogy Batukánék nem azért rohantak haza, mert Ögödejkán meghalt, és Batu akart nagykán lenni, hanem a film szerint egy becsületes magyar ember elmondta nekik, hogy a béke sokkal jobb, mint a háború. A filmben El Simon László is szerepelt, a kapunál kiabáló ember apró szerepében, de a jelenetét kivágták.
Friss kutatások szerint Napóleonnak is egy orosz muzsik szólt, hogy így idámolja, azaz menjél haza.
Hát a Rákai Filip aztán most már csinálja a Mohácsi diadalt, ügyesen forgatják a magyar történelmet ezek a kurzusfilmek, de a mentségükre hagyd mondjak valamit. Hallottatok-e a Budakeszi csatáról? November, nem tudom, hanyadikán volt a Budakeszi csata. 56-ban.
Akkor én igen.
Igen, kérlek szépen, Király Béla leírja a könyvében, hogy ő bevetette magát a hegyekbe néhányad magával, hogy tovább harcoljanak, és arra ment egy nagy orosz csapat. És történt valami robbanás, lehet, hogy egy lőszerrobbanás volt, amitől ezek megijedtek, és elhagyták a helyszínt, és Király Béla definíciója szerint, ezek szerint ők nyerték meg a Budakeszi csatát, mert a csatát, ő ugye hadtörténész volt, a csatát mindig az nyeri meg, aki a helyszínen marad. És hát tulajdonképpen Tomori Pál és második Lajos is Mohácson maradt, nem beszélve 15 000 vitézünkről, tehát lehet, hogy ki fogják hozni, hogy a Mohácsot is mi nyertük meg.
Hivatalosan azért vágták ki El Simon László jelenetét, még egyszer mondom, a kapunál kiabáló ember szerepében volt, tehát még csak nevet se adtak neki, mert hogy túl sokba kerül a jelenet utómunkája. Lehet, hogy kevés volt az állami támogatás, és többet kellett volna.
Én mindig ezt tanultam.
Erről is van a hócipő, a másfél oldal, El Simon László.
El Simon László a mellkasából kiálló nyilvesszővel kiabál.
Hát azért egy szép mementó oldalt gyártottatok az ő szerepének. Én azt tanultam Földesi Margittól, művészeti alma máteremtől, hogy nincsen kis szerep, csak kis színész. És hát igen, ez itt most El Simon László esetében szerintem igaz.
Robi, lassan a végéhez közeledünk. Mennyi esélye van annak, hogy ebbe a rezsimben nem tudom meddig tart, te kapjál valami filmes lehetőséget, úgy értem rendezni. Mennyi játszanád meg a lóversenyen?
Erre van egy nagy lóverseny, mondál, de nem üt egyáltalán eszembe.
Mi a híres hármas befutó, ha sose hallunk meg ből?
Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.
És a számok?
2911.
2911.
Egyszer tudtátok fölvenni?
Hát nem, az több részletből csodálatos operatőri munkája volt Halász Gábor operatőrnek.
3 évig ültem a Robi mellett, kísértem az esélyre.
De aztán kiszabadultál.
De kiszabadultam, és 28 ajánlottam meg, hogy írjak ebből forgatókönyvet. 2 dolgot hagytam ki az életbe, egyszer nem vettem meg egy lovat, amelyik Nyugat-Európa sok-sok nagy díját megnyerte, és felesbe beszálltam volna. A másik, hogy én írhattam volna meg a Sos hallok meg forgatókönyvét, viszont a Verkfilmet rám bíztad.
Igen.
Úgyhogy ott voltam a forgatáson nagyon sokszor.
Akkor kívánjunk magunknak olyan országot és olyan következő éveket, hónapokat, ahol sose halunk meg 2 vagy bármilyen más koltai film még elkészül. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy
erre azzal a címmel szólnék közben befejezésről, hogy legyen úgy.
Legyen úgy. Farkasházi Tivadar, Farkasházi Benedek és mai vendégünk Koltai Róbert. Az adás elkészítésében segítkezett még Sugár Ágnes, Lantos Dániel, Loboda Pisti, Horváth Ádám. A műsorvezető Penke Bence, 2 hét múlva találkozunk, minden jót.
A Tele a hócipőn című műsort hallották.